fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az, hogy kinek mi lakik a szívében, milyen titkokat hordoz az élete, milyen bűnterhek teszik tehetetlenné, mozdulatlanná, sokszor hitetlenné az életet, csak te tudod. És az is, aki hordozza az ő titkait. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért, akit az elveszettekért küldtél, az eltévedtekért küldtél, a bűnben lévőkért küldtél, őrte kérünk, hogy szent lelkeddel és igéddel munkálkodj bennünk hatalmasan. Arra kérünk téged, hogy a szemek elől eltakart titkokat te tárd fel, és könyörű gyógyító hatalmaddal ott, ahol tesz a szükséget látod. Kérünk, hogy úgy beszélj velünk, mint akik valóban előtted vannak. Amen. Márk evangéliuma második részéből a 21. és a 22. verset olvasom. Senki sem var új posztóból foltott régi ruhára, máskülönben, ami azt kitoldaná, még elszakítja, és nagyobb lesz a szakadása. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Kérésem, hogy lássatok túl rajtam. Csak hangot kívánok adni azoknak a szavaknak, amiket az Élőisten leíratott, azoknak a különös törekvéseknek, amit az Élőisten igéje hirdetése nyomán föl lehet fedezni, és ezt is leírta az Isten, és kívánom azt, hogy úgy hallgassátok ma, az Élőisten szín előtt ülve az ige hirdetést, hogy sokkal messzebb célzott vele, mint az ember a maga életére nézve reménykedni mert. Egy egyszerű különbség tételről beszél ez a mi történetünk, hogy egészen más jelent Jézus Krisztusnak a cselekedete, a szava az egyik ember felé, és egészen más jelent ugyanaz a szó a másik ember felé. Tessék megfigyelni, hogy amíg a négy ember, aki behozza az ötödiket, a beteget, azokhoz így szól Jézus, hogy látván a hiteteket, a ti hitetek miatt azt mondom, hogy megbocsátottak az ő vétkei. Akinek azt mondja, hogy megbocsátottak a vétkei. Annak az életében egy alapvető változás történt. Hogy valami, ami nem normális, ami nem hétköznap, amit soha nem láttak még Izraelben ilyet, az megtörténik, hogy valakinek az életének a mélyére néz, és ott az élete mélyén azt látja, hogy betegebb a lélek, mint a test. És mert az abszolút ismerettel bíró Jézus Krisztus, az életnek az ura, ezért a mondandóját arra felé irányítja, ahol az élet-halál kérdés eldől. Milyen megrendítő dolog, hogy nem a gutaütöttség állapotában, vagy abból való gyógyulásban, vagy benne maradásban dől az életkérdés, hanem a bűnkérdésben dől az életkérdés. Hogy lesz a kárhozott állapotból való szabadulása? Lesz a bűn, ami a halál fullánkja, a halál fullánkjától való szabadulása. És túllát Jézus egy testnek a mások előtt nyilvánvaló állapotát. Látja az igazi mögöttest. Mert mindennek mögöttes az emberi életben a bűn. Minden feszültségnek, minden egyet nem értésnek, minden különbözőségnek, minden típusú látásmódbeli ütközésnek a mögöttese a bűn. És vannak ott az írástudók, akikkel nem történik kegyelmi csoda, akikben nem történik a bűnös, nyomorult állapotuk ellenére változás. Ugyanazt látják, ugyanazt hallják. Az egyik attól életre kell, a másikban pedig gondolatok születnek. De annak a szeme elől elrejteni gondolatot, aki egy néma gutaütött szívébe is belelát, nem lehet. És ahogy válaszolt az igazi problémájára a gutaütöttnek, és megbocsátotta a bűneit, így válaszol a gondolat születésére, és nyilvánvalóvá teszi, hogy látom, hallom, értem, mit forgat a fejed. Milyen gondolatok pörögnek benned. És válaszol a titkos gondolatra nyilván. Előre bocsátom, hogy semmifajta bántó szándék nincs benne, amikor elemezni fogom az írástudóknak ezt a fajta magatartását és gondolkodás módját, ahogy reagálnak Jézus Krisztus szavára. Politikai erőt demonstráló messiást vár Izrael. Megértem. Tessék végig gondolni, hogy az életük, a sorsuk egy merő nyomorúság. Bűneikért nyilvánvalóan így büntetni, hogy az Isten bánt velük, nem a megszokott kategóriába tartozik. Csak tessék elolvasni a próféták látása szerinti történelmüket. Még egyszer mondom, a próféták látása szerinti történelmüket. Akik elmondták, hogy milyen bűnnek mi a következménye, mikor mi fog történni. De az ember ezt úgy éli meg, ha nincs bűnlátása, hogy más népek gyűlölnek engem. Annyi a sérelem, annyi a fájdalom, oly sokszor csak maradék maradt. Hogy várnak valami elégtételt. Várják a messiást, a politikai erővel bíró messiást, aki majd úgy fog érkezni, hogy megbünteti mindazt, aki megérdemli. Hiszen olvasod a kis prófétákat, akkor ott olyan dolgok vannak, hogy azt mondja az Úr, hogy kezedbe adtam, mert megbüntettem népemet, de te irgalmatlan voltál hozzá. És alig már nem ütöttem volna, te még ütöttél rajta. És Isten mondja annak a népnek, hogy megszűnsz nép lenni, és elveszem a hatalmadat, és összetörlek téged, azokat is megbüntette az Isten. Izrael pedig várja, hogy jöjjön végre az Istentől a megígért, aki vasvesszővel ver végig a pogányokon, aki elégtételt vesz minden sérelemért, és mindenki tudja a normál technikuszt, hogy az elégtétel vétel mértéke. Az a halál. A bűn fizetsége a halál. Egy mózesi törvény uralta gondolatsorban kéket kékért, sebet sebért, életet életért. Az őket ért életellenes cselekedetekért az elégtétel vétel mértéke a halál. Aki bűnt követett el, meg kell halnia. Ez a mértékegység. És akkor jön Jézus, és valami elképesztő erővel bír kétség kívül. Csak nem célirányos az erő. Nem az elvárásnak megfelelő az útja. Nem a várakozásnak megfelelő a vége. Mit csinál ez? Mi az, hogy halottat támaszt? Mi az, hogy parancsol a természetnek? Elcsendesíti a tengert? Mi az, hogy megbocsátja a bűnt? Hát megvan a mérték egység, a bűn büntetése, a halál. Ki ez? Mit csinál? Isten jogkörében miért avatkozik be? A messiásnak nem ez a dolga. Annak uralkodni kell. Felemelve minket, és lesújtva azokat, akik megérdemlik. Értitek az írástudóknak azt a fajta gondolat során? Hogy nézzük, mit csinál Jézus. És erre az írástudói gondolkodás módra, hogy Isten káromló, hogy kicsodász, hogy bűneket bocsát, válaszol Jézus így. Mi könnyebb? Azt mondanom, hogy megbocsátottak a vétkei, vagy azt mondanom, ami úgy nektek lehetetlen. De az Istennek minden lehetséges. Hogy te béna, lebénult. Kelj fel. Vedd fel a nyuszolyát, és menj haza. És amíg hallgatják, a gondolat újból pörögni kezd, mind a kettő lehetetlen. A megbocsátás káromlás, hogy kötheti a kettőt össze? Márpedig Jézus összeköti, azt mondja, hogy megtudjátok. Ennek a történetnek a centrumában ez a szó áll. Hogy kételkedő, gondolkodási, hitbeli, látásmódbeli különbséged a bizalmatlanság felém abból fakad, hogy a bűnterhe miatt elvárásod van az Istentől. Elvárásod. Nem csak elvárásod, akaratod. Nem tudsz aláhajolni az akaratának, nem tudsz eleget tenni az elvárásának, önnön akaratod és elvárásaid miatt. De most tudd meg, hogy aki itt van, és aki cselekszik, az hatalmas arra, hogy a bűnt is megbocsássa. Hát ezért mondom, te nyomorult, kelj fel és járj, és menj haza! És megrendítő, ahogy föláll. Láttál már lefittyett arcú, szélítést kapott embert? Hallottál dadogva küszködni szerítést kapott embert? Láttál lebénult oldallal magát vonszoló szerítést kapott embert? Hát eszméletét vesztetted, amelyik egészen béna, és azt mondja Jézus, hogy mi könnyebb. De hogy megtudd, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Legyen jel, hogy ez éppen feláll, és erővel, nem lábadozva, nem időigényes módon, hogy majd erőre kap, a teremtő szavának engedelmeskedve. A test kémiája, a test biológiája, a testet kötöző bűn a mögötte szellemi erővel elengedni, szól a parancs. Él és képes cselekedni. Indulj! A bizalmatlanság más nézőpontú, mint a hit. A bizalom ráhagyatkozik Jézusra, tegye, amit képes. Jegyezd meg! A hit úgy hagyatkozik Jézusra, hogy tedd, amire képes vagy. És mert azt mondtad, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. A hit a teljhatalmú Isten tökéletességében hisz. És abban a felé irányuló szeretetben, hogy velem megteszi. Sőt, négy ember viszi az ötödiket, a nyomorultat, és négy ember hiszi, hogy értem is megteszi. Szabad kérdeznem a hited mozgásképességét? A hited hol nyugszik meg Jézus Krisztusban? Milyen fókusszal láthatod, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Az egyik bűnbe és harag alatt marad, a másik éppé lesz. Itt is így van. Most is így van. Azt hiszem, hogy nem tudja az Isten, hogy kivel milyen gondolatok vannak. A hit bizalmának, épp úgy, mint a hitetlenségnek, áradó töltése van. Ti is sugároztok. Érzékelhető módon. Jézus odaszól. Nem bántja őket. Rajtuk is segíteni akar. Nem bántja őket. Azt mondja, hogy megtudjátok. Hát azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami és aki elveszett. Megkínál mindenkit azzal a különös kegyelemmel, hogy te megtudd. Hogy a hitnek győzelme van, hogy aki hisz nem csalatkozik. Egyszer az volt bennem, hogy úgy szeretnék prédikálni arról a négyről. Arról a négyről. Akikről csak annyit tudunk, hogy így fejeződik be a történet, hogy ők is álmélkodnak. Így vagy, hogy mindenki álmélkod. Nincs kivétel. Amikor valaki elhiszi azt, hogy hatalmas Isten arra, hogy megcsinálja, és vele történik, akkor, uram, hát én is, én velem is. Tudod, mit tervezett veled? Hogy te megtudd, hogy az Isten szeret téged. Hadd mondjam még tökéletesen hitetleneknek. A nyilvánvaló kételkedést sugárzóknak. Hogy Isten mit tervezett neked, veled, ma? Hogy valakiért, aki imádkozik, te érted. Nem te érted, aki te nem hiszel. Nem, te vagy az, akiért Isten cselekszik. Valakiért, aki imádkozik, te érted. Van az Új Szövetségnek egy félelmetes mondatsora. Jézusról szól. Nem csak az életét adta váltságul mértünk, hanem kibeszélhetetlen könyörgésekkel esedezik mi érettünk. Te csak itt vagy, de valaki imádságáért az Atya cselekszik. A Fiú tetteért és imádságáért azt kell mondanom neked ma, hogy megbocsátatok a te bűneid. Ismered a szívedet? Ismered intrikus igazi karakteredet? Ismered az igazság érzetednek mélységét? Ismered az önérzetnek sértett állapotú bosszúvágyait? Ismered az elégtétel, vétel örömét? A jól megkapta? A jól megmondtam neki? A fájdalmát, ha ez nem sikerül? Ismered a saját szívednek igazi karakterrajzát belülről? Azt kérte valaki egyszer, hogy írd össze, minek örülsz. Aztán húz egy vonalat, és írd össze, és minek örülnél igazán. És azt mondja, hogy ne haragudj, hát a kettő nem azonos. Nem azonos. Egészen más léptékű a kettő. Nem ismerhet belülről? Dehogy nem. Dehogy nem. Ha egyszer kifolydának a szívedet, és úgy láthatóvá tennék, mi minden van benne. Isten azt mondja, hogy ismerlek, látlak. De tudod, az elégtételvétel mértéke beteljesítetett. Ez a názáreti Jézus, ez felvállalt téged. Haragom alá odahozta az ellened szóló kézírást. Mert megírják az angyalaim a cselekedeteidet, a gondolataidat, a vágyadat, a ravasságodat, a titkos dolgaidat. A kézírás megtörtént. És Jézus hozta elém, és azt mondta, ezekért engem büntes, Atyám. És így történt, hogy tudodon kívül az élő Isten Jézusért kegyelmet gyakorolt, és ímé kegyelmet hirdet ma neked. Valaki másért. Megbocsátottak a te vétkeid. Vigyázz! Ha bizalom rágyatkozik Jézusra, tegye azt, amit megtehet, és amire képes. A bizalmatlanság mindig hibát keres, hogy igazolja önnön léptékű és mértékű ismeretét. önnön léptékű mértékét és ismeretét. Ahol pedig valaki jónak látja önmagát, és közben halálig üldözi Jézust, akkor annyi történik, hogy jók és igazak feszítik meg. Jó lelkiismerettel, és nem gonoszak. Jók, jó lelkiismerettel, és nem gonoszak. Sőt, jónak látva magukat, kénytelnek megszemélyesíteni a gonosz hiányát. Ezt elmagyarázom. Ne haragudjatok, most Zalán, te ülsz itt előttem, ezért mondom. Tehát Zalán és én állunk egymással szembe, és ő az Istennek a küldöttje, én meg az önigaz. De az Isten azért küldi hozzám, mert én bűnbe vagyok, de én a magam feje szerint igaz vagyok. És az ő mérték egységét nem fogadom el. Nem fogadom el. Azt mondom, hogy mert te nem fogadod el, hogy én jó vagyok, ezért te vagy a rossz. És mert én, aki nem vagyok jó, a jók közé állok, üresen marad a rosszak helye. Ezért meg kell személyesíteni, és meg kell testesíteni a rossz és gonosz üresen maradt helyét. Ezért történik, hogy Jézust a gonoszok közé számlálják. Érthető? A tiszta lelkiismeret tehát lehet bűnös, pont úgy, mint a család szív. Így az önmaguk előtt jók okozzák a legkártékonyabb kárt, mondja Nietzsche. Őt idéztem. Ezért, ha a te életed felett nem hangzik el Jézus Krisztusnak ez a mondata, hogy megbocsáttattak a te vétkeid, és nem derül ki, hogy nem önnön igazságod, hanem az ő igazsága és szentsége miatt, akkor te mindig mást fogsz a bűnös helyére állítani, és leszel kirekesztő, és leszel kíméletlen, és leszel rossz kettős mértékű ember. Nézzetek, Jézus nem bántja az írástudót. Jelt ad neki. Azt megbocsátja, ennek kinyitja a kegyelem ajtaját. Ha meglátod, ha hiheted, belépsz rajta. Csak a hit az akarás is. A bizalmatlanság is, akarás is. Ez a világ szeretné elérni, hogy olyanok legyünk, mint a reklámszöveg, mert megérdemlem. Isten pedig azt mondja, nem. Érdem szerint a halál járna neked bűneid büntetéseként, csak nagyobb a kegyelem. És így lett ma a neked szóló üzenet, így, hogy megbocsáttatok a te bűneid. Kérdezed, hogy miért olvastam fel a tömlőt meg a bort? Azt mondja az Úr Jézus, hogy új bort új tömlőbe kell tenni, hiszen a régi becsen a megfort a bor, és annak a tartója elgyönkül. az újat újba kell tenni. Az evangéliumot lélek járta új szívbe helyezi az Isten. Ezért van így, hogy szükség ti néktek újonnan születnetek, tanítja Jézus, és akkor azt mondja, hogy megbocsáttattak, akkor a lelked válasza bizonyság arról, hogy újjá szültek közben. Akkor járj ehhez méltón. Befejezem. Soha ne engedd elvakítani a szemedet a hatalom által. Az írástudó ott egy bizonyos hatalom képviselője, aki úgy lát, ahogy le van írva. A hatalom mindig stratégiát alkalmaz. Mindent ketté oszt. Őrült, józan, abnormális, normális, becsületes, tisztességtelen. Ha elnyomó áll a stratégia mögött, a normális alatt többnyire abnormális mérték áll, eltávolítandó a valóban normálisokat a hatalom útjából. Az így működtetett érték, szokás és törvény kirekeszti a valódi értéket, az értékes szokást és az életet védő törvényeket, utat engedve minden abnormitásnak. Így történik, hogy ma az egészségest nem védik a betegtől. A törvény azt mondja, hogy ha egy fertőző beteg bemegy a rendelőbe, akkor nem lehet elkülöníteni, mert az kirekesztés. Abnormális a törvény. Az épeket nem védi semmi. Nem is mondok több példát. Ép mértékkel az Isten mér. Ma egy határelmosás történik, hogy ne fedezd fel, hogy mi a bűn, és a bűnösnek szüksége van bocsánatra. Ma egy elképesztő határelmosás történik, amikor az erkölcstelenséget kívánatos szépnek állítják, ezzel védelem nélkül hagyva az igazán erkölcsöset. Nincs védelmed. Minden szemétnek a rátkenése törvény adta lehetőség lett. Amikor jön és azt mondja, hogy a bűnt támadom meg. Megtámadom azt a fajta látásmódot, amely megtiltja nekem, hogy bűnt bocsássak. Nem kevesebbről van szó, mint nyilvánosságra hozni, hogy ki lát jól. Ki lát a mélyre, és ki akarja az életet igazán. Ezektől az írástudóktól a béna maradt volna, a négy barát az hitébe megszégyenült volna, csak volt ott egy, aki tényleg több volt, mint amit gondoltak róla. Jézus, a Mesiás. Aki a hatalmát az ember méltóságba visszaállítására használta. Ha nekem jellemezni kéne egy szóval azt, ami majdban a világban van, ez szó így hangzana, lealacsonyítás. Az ember értéke, az ember méltósága, az ember tartása, az ember tudása, az ember erkölcsi értéke, az ember hite mindennek a lealacsonyítása folyik. Jézus pedig azért jött, hogy az Isten képű embert a gyalázatból visszaformálja az Isten képűség méltóságára. És ez így kezdődik, hogy megbocsátottak a vétkeid. Aztán így folytatódik, szeressétek az irgalmasságot. Tanuld meg Jézustól, hogy aki veled szembe enged, ellenséges módon viselkedik. Még azelőtt is hagy nyitott ajtót. És élj úgy, hogy a reménységet megmaradjon, hogy megtudhassák, hogy uralkodik az Úr. Imádkozzunk. Igen, így történik, Uram, hogy a Te igéd nem tér haza hozzád dolga végezetlenül. Ott akkor Kapernaumban egy beteg izraelitának, egy bűnösnek az épített szíve és lelke dicsérete szállt Te hozzád. Mert Jézus megbocsátotta a bűneit. Mert mindaz, ami ott és akkor megiratott, az, ami tanulságunkra és hasznunkra van. Hadd mondjuk neked, Úr Jézus. Köszönjük, hogy értünk áldoztad magad. Köszönjük, hogy fölvállaltad a kereszt halál gyalázatát. Sokkal inkább, hogy felvállaltad az Atyának a haragját, hogy elhordozod ezt a haragot. Köszönjük, amíg az ítélet téged ért. Addig megmenekülhettünk. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg ebben a világban szólni, embereket életre hívni, emberi életeket megváltó munkát végezni. Hadd, hogy akik hisznek Te benned, meg ne rettenjenek a félelemkeltők félelemkeltésétől, hogy el ne hallgassék az evangélium. Akinek életévé lett, hogy megbocsátattak a vétkei, abban hála születik. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk az úrvacsorában e kegyelmes cselekedetedről. Ez lett az életünk forrása. Légy áldott érte, Urunk. Amen. Arra tanítottunk, hogy tudjunk együtt örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal. Itt van az ő családja, itt vannak a barátai, akik szerették, és arra kértek, hogy néhány szót az Úr felé szóljak. Imádkozni fogok most. Minden életnek megvan maga küldetése. Két legszentebb szolgálat, az ige hirdetése és az ember gyógyítása. És aki ezt tőled vett, kegyelemből végezheti. Így áldott és áldásá lehet. Köszönöm, édesatyám, azt a különös kegyelmet, ahogy a te gyermekedet szeretted. köszönöm mindazt a jót, ami kiáradt rajta keresztül. És köszönöm, hogy úgy emlékezhetünk rád és rá, hogy magadhoz vontad. De Uram, könyörgöm a családjáért, a be nem hegett sebekért, a kimondhatatlan gondolatokért, a feszítő kérdésekért, amik megmaradtak kérdéseknek, véghetetlen kegyelmed válaszát kérem oda. Köszönöm, Uram, azt a bátorítást, hogy azt mondtad, hogy a négyért, annak az egynek kegyelmet adsz. Így hiszem, hogy meghallgatsz. És akit én viszek eléd imádságba, azon is könyörülsz. Magasztallak, érted, hogy így lesz.